Szeretettel köszöntök mindenkit a Teozófiai Társulat 2016 novemberi nyilvános előadásán. Én Bárány Károly vagyok. Szeretném bemutatni előadó társamat, Heiser Ferenc atyát. A mai előadás címe a Teozófia keresztény megközelítésben és a Szabad Katolikus Egyház tevékenységét szeretném bemutatni önöknek. Egy rövid visszatekintés kísérettel kezdeném az előadást. Az elmúlt időszakban több nyilvános teozófiai előadás is volt ebben a témában. 2011-ben Szabali János tartott a kereszténység misztériumairól előadást. Szintén 2011-ben Szabali Melinda tartotta a Szertartások láthatatlan oldala című előadását. Illetve 2010-ben Kis Csilla, a kereszténység a teozófia tükrében. Átnézegettem ezeket az előadásokat, hogy sok átfedés ne legyen, tehát ami már elhangzott, az ott a teozofia.hu honlapon az elhangzott előadások között megtekinthető. Én kifejezetten most a Szabad Katolikus Egyházra szeretnék koncentrálni. A teozófiai társulatban a vallásokkal való foglalkozás az nem egy idegen dolog, mert a teozófiai társulat második célkitűzése az, hogy támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. És bár a teozófiai társulat az nem egy vallási jellegű szervezet, tagjai között többen vannak, akik vallásosak, és vannak olyanok is, akik nem járnak semmilyen ilyen vallási közösségben. Viszont az elmondható, hogy a teozófiai társulatnak is rengeteg olyan tanítása van, ami arra épül, hogy voltak olyan nagy teozófusok, akik tisztelátok is voltak, és olyan dolgokat mondanak a világunkról, illetve a különböző vizsgálataik alapján, aminek az elfogadásához hát erős hit szükséges. Tehát a teozófiai társulat nem támogatja azt, hogy a tanításait mindenki azonnal, mint dogmaként fogadja el, hanem azt támogatja, hogy mindenki próbálja meg saját maga megismerni ezeket a valóságokat, igazságokat, saját maga fedezze föl. Hát ez, amikor ilyen tisztálátó kutatásokra van utalás, az annyira nem egyszerű. Tehát amíg nem vagyunk olyan képességek birtokában, vagy nem fejlesztettük ki azt a bennünk lévő képességet, ami egyébként mindenkiben ott van, hanem most még csak az öt érzékszervünkkel érzékeljük a világot. Tehát több olyan, vagy sok olyan tanítás van a teozófiai társulat tanításai között is, amihez sok-sok hit kell eleinte, aztán utána természetesen az idő folyamán ez tudássá és tapasztalattá válik. Szabad Katolikus Egyházról egy püspök mondta a következőt. A Szabad Katolikus Egyház a kereszténység és a teozófia kapcsolatát született gyermek. Apai oldalról a katolikus hagyományokat és a szentségeket örökölte, anyai oldalról pedig a teozófiát, vagyis az ősi bölcsességet, amely a modern teozófiai társadalomban született újjá. És most ezt a gondolatot, ezt a vonalat szeretném kicsit kifejteni, hogy is történt ez a találkozás, és hogy született ebből meg ez a gyermek, akit most Szabad Katolikus Egyháznak hívunk. Először is az anyai oldallal kezdeném, tehát a teozófiai társadalattal. Teozófiai társulatban volt egy olyan ember, akit Charles Webster Leadbitternek hívtak, aki a teozófiai társulatban az anglikán egyházból jött át. És amikor Leadbitter megismerkedett a teozófiai tanításokkal, illetve magával a teozófiai társulattal, hát ez, hogy is kezdődött ez a történet, erről Szabali János fordított egy könyvet, ami magyar nyelven is elérhető a társulat honlapján, nagyon érdekes leírás. Tehát Leadbitter arra felismerésre jutott, hogy néhány kivételtől eltekintve a teozófiai társulat tagjait, főleg a keleti vallásokra és különösen a hinduizmusra és a buddhizmusra fókuszáltak, és ezért társával, tehát kutatótársával, Anne Besanttal együtt elkezdték tisztánlátó módon kikutatni a korai kereszténység, illetve Krisztus tanításait, amely legalább két fontos könyvet eredményezett, ami jelenleg is elérhető. Az egyik az Annie Besantnek az Ezoterikus Kereszténység című műve, a másik pedig Leadbeater-nek a Keresztény Hitvallás című könyve. Ezekből egyértelművé vált, hogy a Krisztus és a korai kereszténység eredeti tanításai nagy mértékben megegyeznek az ősi bölcsesség, vagyis a teozófia tanításaival, és nagyon hasonlóak ahhoz, amik a nagy keleti és nyugati vallások, egyébként a nagy keleti és nyugati vallások alapját is képezik. Az 1900-as évek elején, tehát Charles Webster Leadbeater-től a következő, a teljesség igénye nélkül a következő könyvek is megjelentek, a jelenleg témába vágó könyvek. Tehát maga a tisztánlátásról szóló könyv, hogy hogy is tanulta meg ezt a tisztánlátást, illetve hogy milyen eredmények érhetőek el, a Keresztény Hitvallás című könyv, a Világunk Rejtett Oldala, ami tisztánlátó módon ír le több jelenséget a világunkban, többek között leírja a misének is a hatását, amikor Olaszországban tartózkodott, és éppen egy közeli templom a misét mutatott be egy pap, akkor ő milyen erők kiáradását és energiák kiáradását látta a mise folyamán. Aztán pedig megjelent 1913-ban az Emberiség múltja, jelene és jövője című könyv, ami Annie Besanttal a közös munkájuk. Itt most csak arra a részre utalnék, ami a jövőről szól, tehát a, most az ötödik gyökérfajnál tartunk, és a hatodik gyökérfaj kialakulása pedig közeledik, és ott a hatodik gyökérfaj kialakulása, illetve társadalmának a leírásában van szó az ottani vallásos életről is, hogy milyen fajta templomok, milyen fajta szertartások vannak, milyen együttműködés alakul ki már addigra az emberek számára ismét valóságá váló angyali rendekkel, hogy vannak olyan templomok, ahol a színeket használják, van, ahol a zenét használják, a vallásos érzelet növelésére, illetve az Istenhez való közelebb kerülésre. És ahogy említettem korábban, ahhoz, hogy Leadbeater a teozófiai társulatba kerüljön, illetve hogy ahol csatlakozzon, az anglikán egyházban betöltött pozícióját adta föl, tehát neki volt bizonyos vallásos háttere. A másik kutatónk, akire utalni szoktunk, az Annie Besant ebben a tekintetben. Az ő kereszténységgel kapcsolatos könyvei, az egyik az 1876-ban megjelent Kereszténység tanításai, eredete, elkölcsisége és története című mű. Aztán 1890-ben a Kereszténység fejlődése, 1905-ben pedig az itt magyarul is megtalálható Ezoterikus Kereszténység című könyv. És természetesen ő is részt vett az Emberiség múltja, jelene és jövője könyvet megalapozó kutatásokban, és aztán pedig a publikálásban. A tisztánlátó kutatások, Leadbeater és Annie Besant kutatásai több olyan tévhitet is feltártak, amiről Leadbeaternek tudomása volt az egyházi hátterével kapcsolatban. Az egyik ilyen tévhit az, hogy Istent emberi jellemhibákkal, például harag és bosszúállás ruházzák föl. A második, hogy külső megváltóra van szükség az üdvösséghez. Harmadik, hogy fizikai vezeklés meggátolja az ok és okozat törvényének működését. Negyedik pedig az a tévhit, hogy a kereszténység az egyetlen igaz vallás, és csak ez vezet el Istenhez, más vallások követői pedig pogányok és örök kárhozatra vannak ítélve. Aztán itt még nem ért véget az általuk feltárt tévhiteknek a sora. Megállapították még azt is, hogy illetve azt a tévhitet is feltárták, hogy egy emberi lélek pokorra kerülhet, hogy örök kínszenvedés vár a bűnös emberi lelkekre, hogy a szellem és az emberi tudat anyagba szállása a bűnbeesés következménye, és hogy Isten azért küldte a fiát, hogy halálával megváltsa az emberiséget, illetve az, hogy Bibliát közvetlenül Isten inspirálta, és a szóról szóra igaz. Ebben a témában egyébként egy másik tisztánlátó kutatónak van egy nagyon széles könyv spektruma. Geoffrey Hodgsonnak van egy olyan könyve, ami a rejtett bölcsességet a Bibliában tárja föl. Ez különböző kiadásokban jelent meg, de a legszélesebb kiadás az legalább 4 kötetes. És gyakorlatilag szinte pontról pontra versről versre veszi a Bibliát, és pontosan megmagyarázza, illetve meg tudja magyarázni azt a hátteret, amiért az íródott, és föltárja azt is, hogy a Biblia az gyakorlatilag egy szövedéke a történeti eseményeknek, az allegóriáknak, a példabeszédeknek, és így áll össze egy teljes kép abból, hogy mit is próbáltak a eledeink leírni számunkra a Bibliában. A tévhiteknek a felsorolása még nem ért véget. A 9. pontnak azt találták, hogy kárhozat vár azokra, azt a tévhitet terjesztik, hogy kárhozat vár azokra, akik nem hisznek mindezekben, tehát az előzőekben, hogy az emberi léleknek nincs korábbi élete, hogy mindenkinek csak egyetlen földi élete van, és hogy a fizikai test föltámadhat. Tehát ezek a tévhitekre derítettek fényt ezekben a kutatásokban. És gyakorlatilag a konklúziójuk pedig az volt, hogy az ősi bölcsességnek igenis van mondani valója, ami kifejezetten fontos a kereszténység számára, ahhoz, hogy meg tudjon újolni, illetve le tudja vetni magára azt a több évszázad alatt rárakódott megkövült dogmát, ami gyakorlatilag valószínűleg nehézé teszi számára azt, hogy tovább fejlődhessen, illetve hogy megfelelő válaszokat tudjon adni az egyre fejlődő emberiség számára, hogy megszabaduljon az évszázadok során rárakodott halálfélelemtől, illetve megszabaduljon attól, hogy ezzel a halálfélelemmel embereket hatalom alatt lehessen tartani, azzal, hogy azt mondja esetleg egy egyház, hogy csak rajta keresztül érhető el az a megváltás, ami az ember számára a poklot elkerülhetővé teszi, mert csak ő nyújtja azt az üdvösséget, amivel ez az egész történet feldolgozhatóvá válik. De azt is kijelentették, hogy nem csak a kereszténységnek volna szüksége a teozófiára, hanem fordítva is a teozófiának is szüksége van a keresztény tanításokra, mert a bölcsesség csak úgy érhető el, hogyha valaki csak az intellektusát fejleszti, hogyha csak az anyagi dolgokkal, illetve a világ részletes megismerésével foglalkozik, és közben ezt nem itatja át a szeretettel, vagy az odaadással, akkor ebből nem jön létre a bölcsesség. És ugyanígy a másik oldal, hogyha valaki csak az odaadásra törekszik, csak az elvont gondolatok világában él, és ezt nem itatja át valós, kézzelfogható gyakorlati tudással, akkor szintén nem tudja a bölcsességet elérni. És emiatt úgy találták, hogy a teológia és a teozófia között egy szükségessé válhat, vagy válik egy valamilyen fajta frígy, vagy kapcsolat. Akkor most szeretném bemutatni, hogy jött be az egész képbe az apai oldal. Az apai oldal úgy jött be, hogy 1870-ben volt egy zsinat a római egyházban, ahol 9. Pius pápa kinyilvánította az úgynevezett pápai tévedhetetlenség dogmáját, ami arról szól, hogy amit a pápa mond, az már pedig úgy van. Ez több püspöknek nem tetszett, és ez egy szakadást idézett elő az egyházban, és 1870-ben több püspök kivált az egyházból, és megalakították az úgynevezett ókatolikus egyházat, ami már nem a pápai tévedhetetlenség dogmáját nem tartalmazta. Ennek az ókatolikus egyháznak Angliában volt egy érseke, egy püspöke, akit Matthew-nak hívtak, és 1913-ban ez a Matthew egy újságban publikált egy cikket. Ez Wedgwood leírásai szerint, Wedgwood az egy angol teozófus volt, aki 1911 és 13 között az angol társulatnak volt az általános titkára. Egyébként ő is anglikán háttérre rendelkezett. A elmondása szerint az történt, hogy egyszer, mint anglikán egyházhoz tartozó személy elment Hannibal előadására, akkor nem talált rajta fogást. Aztán erről az előadásról elkezdett beszélgetni az anglikán egyházban levő feljavalójával, és meggyőzte azt, hogy menjenek el közösen Anni Besantnak a következő előadására. Elmentek arra az előadásra, és ott se találtak fogást, de ennek a következménye az volt, hogy egy út három napról belépett a társulatba, viszont ennek az anglikán egyházban viszont távoznia kellett, mert a feljavalója viszont azt mondta, hogy ő ezt nem tolerálja igazából. Wedgwood elhagyta az anglikán egyházat, viszont 1911 és 13 között a teozófiai, angol teozófiai társulatban egy egész komoly szerepet töltött be. És amikor ez a Matthew egy cikket jelentetett meg az újságban, én úgy tudom, hogy a madaraknak a vándorlásairól, a madaraknak az énekéről, tehát egy ilyen természettudományos cikk volt, viszont az volt aláírva, hogy E.H. Matthew, ókatolikus érsek. És ez fölkeltette a figyelmét, és fölvette a kapcsolatot ezzel az érsekkel, bemutatkozott, hogy ő teozófus, tehát nem titkolta el ezt a hátterét, és gyakorlatilag innentől kezdve nagyon felgyorsultak az események. 1913-ban Wedgwood megkapta, újra keresztelték, újra bérbálta Matthew, megkapta az alsóbb rendeket, aztán pedig még 1913. júniusában pappá szentelték, ekkor már az ókatolikus egyház keretein belül. A háttere valószínű az volt, hogy Matthewnak nem volt gyakorlatilag közösség mögötte, és Wedgwood pedig a teozófusokat magával hozva, gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, tehát egy pár éven belül nagyon sok teozófust, angol teozófust fölvette ennek az egyháznak a különböző rendjeit, a papságát is, sőt később püspökök is, ókatolikus püspökök is kerültek ki az angol teozófiai társulat tagjai közül. Aztán az történt, hogy Wedgwood teozófiai ügyben el kellett, hogy utazzon. Elutazott Adiában, tehát Indiában, aztán pedig Ausztráliában Leadbitterrel találkozni. De közben Angliában zajlottak az események. Ez a Matthew, ez felszentelt egy pár teozófust nem csak pappá, hanem püspökké is, és viszont utána ott hagyta ezt az egész ókatolikus egyházat, és akkor a maradék papságot, meg a püspököket megszavaztatták, hogy kit szeretnének vezetőnek, és nagy többséggel, lehetséges, hogy a teozófiai háttér miatt gyakorlatilag Wedgwoodot jelölték ki arra, hogy ő is püspökké váljon. De gyakorlatilag az történt, hogy amíg ő távol volt, addigra előlépett püspök jelölté, és amikor az utazásáról visszatért, akkor gyakorlatilag már nem a Matthew, hanem a Matthew által felszentelt püspökök őt püspökké szentelték. Ő itt a képen Wedgwood, a többiek pedig a szentelő püspökök, és hátul is több teozófus pap, illetve szerver, tehát ilyen szolgálattevő látható a képen. Tehát innentől kezdve bejött a képben egy apostoli folytonossággal, érvényes apostoli folytonossággal rendelkező papi, illetve egyházi vonal. Ezt követően gyakorlatilag Wedgwood megkereste Leadbittert azzal, hogy hát ez történt vele, ők folyamatos kapcsolatban voltak, és Leadbitter pedig szerette volna, illetve hát a régebbi anglikán háttere miatt, illetve a korábbi tisztelátó tapasztalatai miatt, hogy milyen hatalmas hatásai vannak az egyházi szertartásoknak, mondjuk szerette volna kipróbálni idézőjelben ezt a vonalat, és nem nyilvánosan, hanem gyakorlatilag egy zárt körben, csak egy pár pap jelenlétében, amikor Wedgwood visszautazott ismét Ausztráliában, akkor 1916. július 22-én püspökké szentelte Leadbittert, úgyhogy feladta neki az alsógrendeket, és utána pedig püspökké szentelte. Ennek a szentelésnek a körülményeiről három nappal később Leadbitter levelet írt Anni Besantnak, ami már kicsit talán meredekebb utalásokat tartalmaz arra, hogy mennyire volt benne a mesterek keze a háttérben, az egész történetben. Tehát ott le van írva, hogy gyakorlatilag nem véletlenül történt ez az egész folyamat, hanem azt szerették volna, hogyha egy érvényes apostoli folytonosság a teozófiai társulatba becsatlakozik, amiatt, hogy nagyon erőteljesek hatásai vannak ezeknek a szertartásoknak, és ezeket az utalásokat gyakorlatilag aztán Wedgwood is megerősítette egy másik levélben, amit ő egy angliai papnak írt. És ezt a két levet összevetjük, akkor gyakorlatilag a felszentelés körülményeiről teljesen hasonló információkat kapunk, hogy a láthatatlan világokban mi minden történt, és hogy álltak össze, hogy kezdett el az egész történetek a teozófiai irányból is, és az okkatakus irányba is egy irányba mutatni, hogy ebből megszülessen egy új egyház, úgymond, egy új kezdeményezés. Aztán az történt, hogy Wedgwood és Leadbeater nagy erővel nekiálltak átdolgozni az ókatolikus liturgiát. Matthew püspök még érsek 1900-as évek elején kiadott egy ókatolikus liturgiát az angol nyelvű kongregáció számára, ami most elérhető az interneten teljesen nyilvánosan, tehát le is tölthető. És Leadbeater az tisztalátó kutatásai alapján, meg a ott föltárt téveszmék alapján Wedgwood segítségével, aki viszont nagyon jártas volt az egyházi zenében, mert ilyen nagyon szerette az orgonákat, illetve az orgonákról különböző tanulmányokat is írt, tehát nagyon jártas volt az egyházi zenében. Továbbá Wedgwood nagyon jártas volt a szertartásokban is, mert ő amellett, hogy teozófus, szabadkatolikus volt, ő a társköművészségben is egész magas szinten rangot ért el, amiről majd Tamás fog kb. Egy hónap múlva beszélni, erről az irányultságról. És ezt a Wedgwoodnak ezt a tudását összekombinálva a Leadbeaternek a tisztálátó képességeivel gyakorlatilag, illetve az ott általa föltárt tévhitekkel, megpróbáltak kiküszöbölni minden olyan téves elképzelést, ami a haragva és bosszúálló istenképre utal, akit meg kellene békíteni, különben örökkévaló kárhozat várna minden bűnös emberre. Ez volt az egyik szempont. A másik pedig az, hogy az egész liturgiát felemelővé, örömtelivé tenni, amely jó érzésre és szeretetteli gondolatokkal árasztja a résztvevőket és az egész világot. Tehát kiküszöbölni ezt a melverős, bűnös vagyok, bocsáss meg engem Uram, és hogy milyen vagyok a világon, tehát ezt a fajta dolgokat. Az, hogy mi a kapcsolata, hogy van-e melyik kapcsolata a szabadkatolikus egyháznak a római egyházzal, hát egy képet találtam, ami ez a kép, ez a Vatikánban található, ez a Raffaellónak az Aténi iskola című képe, és a kép középpontjában van két alak, az egyik Pláton, a másik pedig Arisztotelész. Pláton a kezével fölfele mutat, Arisztotelész pedig lefele. Ez a két fajta gondolkodásnak a különbség, az egyik a platonikus vagy neoplatonikus iskola, a másik pedig az arisztotelészi iskola. Ennek a kettőnek a kombinációja gyakorlatilag az, amire azt mondják, hogy az ember fejlődéséhez hozzásegít. Tehát, hogy kell foglalkozni az anyagi világgal, meg kell ismerni az anyagi, a teremtett világnak a mélységeit is, itt kell tapasztalatot szerezni, de közben nem szabad elfelejteni, hogy mi odaföntről származunk, és nekünk odafel kell visszajutni, képletesen odafel. Tehát, hogyha a szabad katolikus egyházat valahol is be kéne sorolni, akkor azt lehetne mondani, hogy ez a platonikus, a felfele mutató egyházak közé tartozik. Tehát a liturgiája, illetve a tanításai mind az Istenhez való közeledésnek a elősegítésére szolgál. Ezt a legkézenfoghatóbban a katolikus, szabadkatolikus hitvallásban lehet tetten érni. Tehát itt gyakorlatilag Istenről olyan kijelentések vannak, hogy Isten maga a szeretet, Isten maga a hatalom, Isten maga az igazságosság és Isten maga a világosság. Azt, hogy tökéletes igazság uralkodik a világon, tehát hogy mi nem más emberek tetteinek következményeit szenvedjük el, hanem gyakorlatilag minden, ami velünk történik a világon, jó és rossz, az a saját cselekvésünknek, a saját tetteinknek a következménye, és ezt egy tökéletes igazságot, az ok és okozat törvényének megmásíthatatlan törvénye biztosítja minden ember számára. Viszont van benne egy olyan kijelentés is, ami arra utal, hogy minden gyermek egy napon lábához ér, ha még oly messze is téved, hogy emberi lélek nem veszhet el, tehát hogy nincs pokol, hanem sokan vagyunk, sokan vannak, akik támoljunk az úton, nem találjuk a visszafele vezető utat, nézünk jobbra, nézünk balra, de itt gyakorlatilag egy megerősítés van abban, egy olyan hitvallás van abban, hogy mindenki egy napon vissza fog érni ahhoz a célhoz, ami ki van tűzve, még ha messzire téve éget is közben az úton. Aztán utal a teozófiai társulat első pontjára, tehát az emberiség testvériségére, tehát a teozófiai társulat első célkitűzése és legfontosabb célkitűzése, amit aki a társulat tagjának akar lenni, annak ezt el kell fogadnia, hogy az emberiség testvériségén egy magját kialakítani, mindenféle fajra, színre, vallásra való tekintet nélkül. Tehát ennek a megerősítése is benne van a hitvallásban, és hogyha ezt valljuk, és ez alapján, a hitvallás alapján szolgáljuk embertestvérünket, tehát nem kihasználjuk, nem kizsigereljük, hanem gyakorlatilag szolgáljuk, akkor gyakorlatilag az Istennek tetsző módon élünk, és így tudunk hozzá minél gyorsabban visszakerülni. Szabad katolikus mise is ennek keretében van fölépítve, tehát ez a hitvallás is az építkező szakaszban, itt ebben a szakaszban hangzik el. Arra van az egész mise kihegyezve, hogy egy Isten felé fordulás, egy felajánlás történik a mise elején, aztán megtörténik az ostjának az átváltoztatása, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy erőáradás történik le visszafele az isteni világból, ami nem csak a résztvevők számára hoz pozitív élményt, hanem gyakorlatilag az egész környezet számára, az egész világ számára. Ledbitter a tisztálátok kutatásai alapján ott a szélén látható építményt tudta lerajzolni. Ott a belsejében látszik maga a templomnak, a fizikai templomnak a körvonala, és a mise során egy ilyen láthatatlan templomszerűség árad jön létre, vagy alakul ki, és ezen keresztül képes az isteni erő leáramlani, ami az egész világot egy kicsit szellemileg, asztrálisan, mentálisan tisztítja, fölemeli. És a mise itt gyakorlatilag a hagyományos módon történik, tehát az Isten fele való felajánlással, és az egész közösség gyakorlatilag az oltár fele néz, tehát nem szemben misézés történik, mint most a római egyházban. Szintén nagyon fontos a szerepe az angyalokkal való közreműködésnek. Az összes liturgia gyakorlatilag arról szól, hogy invokálják, vagy a pap invokálja az angyalokat, a különböző szertartásoknak megfelelő különböző angyalokat, a gyógyító szertartás, akkor Rafael arkangyal, ha mise van, akkor a jelenlét angyalait, és az egész mise során színeket, tömjént, illatokat, zenét, és különböző invokációkat alkalmaznak arra, hogy gyakorlatilag az angyalok közreműködése minden hatásosabb legyen. Ez is a hit jelenlegi, az emberiség jelenlegi színvonal az elhihendő dolgok közé tartozik, de a tisztalátok kutatásokban, például Geoffrey Hodgson könyveiben, vagy Ledbitter könyveiben ez a fajta jelenlét és közreműködés, ez nagyon részletesen le van írva és tetten érhető. Tehát összefoglalva, a misének nem csak a jelenlévőkre van jó befolyása, hanem az egész környezetre, tisztítja az asztrális és mentális légkört, és ezt a templomtól akár 4-5 kilométernyire is érezhető azok számára, akik ezekre a hatásokra gyakorlatilag érzékenyek. Az istentisztelet egy óriási kitöréshez hasonlít, hogy egy rózsaszínű gondolatformák, tehát a szeretet rózsaszínű sugarai lövelnek ki az egész környezet, környező vidékre, és ilyen szeretett gondolatokkal áztják el az egész légkört. Magában a templomban egy hatalmas bíboltörcsér emelkedik föl, amin keresztül az isteni energia le tud áradni, és ezen keresztül a templomon keresztül, a felépített templomon keresztül pedig kisugárzik a vidékre. És gyakorlatilag azok, akik részt vettek az áldozásban, a szent áldozásban, ezt a hatást magukkal viszik haza is, egész addig, amíg magukat a vise színvonalán tudják tartani, amíg nem lépnek ki a templomból, és akkor elkezdi őket foglalkoztatni a napi rutin, a napi gondok, a napi problémák. Tehát amíg tudják magukat azon a fölemelkedett állapotban tartani, addig amerre járnak a világban, akár bemennek egy boltban, vagy hazamennek, és a szomszédokra, vagy az otthon maradottakra találkoznak, gyakorlatilag ez a pozitív és segítő hatás, ez rajtuk keresztül megnyilvánul a környezetükre is. Ezeknek a mise folyamatának, meg az, hogy mi történik a háttérben, meg egyáltalán ezeket a keresztény ünnepeket, amiket az egyház használ, mikor, milyen hatások miatt iktatták be az egyházi naptárban. Két könyvet is írt Leadbeater, az egyik a Szentségek Tudománya, a másik pedig a keresztény ünnepek rejtett oldala. Ezt azt kell róla tudni, hogy ezek az 1920-ban megírt könyvek, ezek ilyen nagyon-nagyon bő könyvek, és az akkori tudást, amit Leadbeater összeszedett, azt mind-mind beléjük rakta. Ezeknek a könyveknek az újabb kiadása gyakorlatilag már egy rövidített verzió, tehát hogyha valaki most kezébe vesz, most voltunk kint egyébként Angliában egy ottani püspök szentelésen, és ott kaptunk két könyvet, pont ennek a két könyvnek az új kiadását, az egyik most már csak az a cím, hogy Sacraments, és a bevezetője egyértelműen azt mondja, hogy bár még az van rá, hogy Leadbeater, de ez a könyv ez már nem az eredeti könyv, hanem már egy áldolgozott verzió, és a keresztény ünnepek rejtett oldalából is keresztény ünnepek belső oldala című könyv lett, az is egy rövidített verzió. Tehát elmúlt már 100 év az egyház alapítása óta, 1916. február 13-a az a dátum, amit az egyház alapításának vesz a Szabad Katolikus Egyház, és ez alatt a 100 év alatt gyakorlatilag mind az apai vonal, mind az anyai vonal egy kicsit elhalványult, és akik azóta az egyházon belül vannak, azok már a saját gondolataikat is úgymond modernizálták ezeket a könyveket. A mostani könyvek azok már nem a régi könyvek, hanem gyakorlatilag egy új könyvnek tekinthető, ami a mostani egyházi vonalat képviseli. Megkülönböztetünk 7 katolikus szentséget, tehát ez az a 7 szentség, ez az a 7 segítség, amit az egyház tud adni az emberek, illetve az egyház tagjai számára. Mindegyik arra szolgál, hogy kicsit szellemileg, mentálisan, asztrálisan, mentálisan, fizikailag is akár emelje fel az embert az isteni színvonalra. Az első, az gyakorlatilag gyerekkorban kezdődik, és a keresztelés, az itt látható középen. Ilyenkor általában a szülők döntik el, hogy a gyermeket szeretnék megkeresztelni, tehát ebben még a gyermeknek, az újra született gyermeknek még nincs sok beleszólása. A gyerek beleszólása az elvileg ott kezdődik, amikor a bérmálás, vagy a konfirmáció történik, ez a megerősítés, ilyenkor már a gyermek, hát hogyha nem egészen még kisgyermek, de ezt általában nem akkor szokták csinálni, akkor már ő tudatosan megerősíti azt, hogy konfirmálja, bérmálja azt, hogy igenis ő a keresztény egyházon belül szeretne továbbiakban is lenni, és ilyenkor a püspök gyakorlatilag ezt a konfirmációt, ezt a megerősítést megadja számára. A következő maga az oltári szentség, tehát a mise, az oltári szentség kiszolgáltatása. A negyedik a feloldozás. A Szabadkatolikus Egyházban nincs kötelező gyónás, Maga a gyónás és a feloldozás a misébe van beleépítve, tehát bárki, aki szeretne áldozni, az áldozni járulhat. Nincsenek olyan megkötések, mint a római egyházban, hogy vannak előfeltételei az áldozásnak. A következő a gyógyító kenet. A gyógyító kenet az gyakorlatilag egy gyógyító szertartás, nem csak éppen elhunyni készülő, illetve a fizikai testét letenni készülő emberek számára van, hanem kifejezetten gyógyító szertartás is valami, ami próbálja harmonizálni az embernek a különböző testeit, fizikai, asztrál, mentális és a felső testeit, ezeket harmóniába hozni, tehát az a gyógyító szertartás, ez erre szolgál. Akkor az egyház képes megáldani a házasságot, illetve vannak az egyházi rendek, vannak kisebb rendek, úgynevezett kisebb rendek, aztán van egy köztes fokozat, az úgynevezett aldiakónus fokozat, és aztán van a három felsőbb rend, a diakónus, a pap és a püspök fokozata. Hát aki ebbe az egyházi rendek közé bekerül, vagy beszámít, vagy szeretné ezzel foglalkozni, gyakorlatilag Ledbitternek a Szentségek Tudománya könyvében ott le van írva, hogy mikor, milyen csatornák nyílnak meg az emberben, melyik rendfeladás akkor. Még egy érdekesség, ami a magyar vonatkozást kicsit megerősíti, az, hogy az egyház védőszentje Szent Albán. Szent Albánról Ledbitternek a Mesterek és az Ösvény, magyarul is elérhető könyvében van egy ilyen kis kitétel, hogy ki is ez a Szent Albán, aki az egyház védőszentje. Azt mondják, hogy ő a magyar mester, tehát Szent German, aki a 18. században így ismertek. Más néven Rákóczi mester, ő volt Francis Bacon, vagy Roald Verulam. Ő volt Hunyadi János, Christian Rosenkreutz, Roger Bacon. Ezek a különböző megnyilvánulásai, inkarnációi ugyanak a mesternek. És ahogy említettem, az egyház pedig a neoplatonikus vonalba tartozik benne. Tehát ő volt Proklosz is, a nagy neoplatonikus, és azelőtt korábbi inkarnációban ő volt Szent Albán. Egy vértanú, egy mártír, aki egy római katona volt, akinek volt egy barátja, egy keresztény pap, vagy szerzetes, és akit befogadott a házába, amikor ilyen keresztény üldözések megkezdődtek, és gyakorlatilag az ő ruháját fölvéve saját magát adta ki annak a papnak, és ezért őt feláldozták. Körülbelül ez a Szent Albánnak a története, nagyon-nagyon zanzásítva. Angliában van egyébként a sírhelye is, még azok a helyek, ahol az akkori életéhez köthető események történtek. Aztán magyarországi vonatkozás. 1916-ban indult az egyház, ugye, ahogy mondtam, tehát idén pont 100 éves. Magyarországon először 1926. augusztus 28-án volt az első szabad katolikus szentmise. Szintén Angliából érkezett egy plap, akit úgy tudjuk, hogy őt úgy nevezték, hogy C.S. Price. Megvannak azok a könyvek, amikben a feljegyzéseket tették ezekről az akkori szertartásokról, eseményekről. A Déli Báb utca 20-ban volt egy kápolna, aminek az volt a neve, hogy Szent Jelenlét kápolna, és ott kezdett el misézni, illetve esténként ilyen ünnepélyes áldás a szentséggel szertartásokat végezni. Azt kell tudni erről az időszakról, hogy ez a teozófiai társulaton belül elég nagy volt ilyenkor már a várakozás arra, hogy Krisnamurtinak a világtanítói belépésére. Tehát nagyon sokan csatlakoztak ekkor az egyházhoz, akár 60-70 fő is részt vett egy ilyen szertartáson, még itt Magyarországon is. Wedgwood és Ledbitter a feljegyzések szerint 1930-ban közösen látogatott Magyarországra, szintén ebben a könyvben találhatóak a bejegyzések. Házasságot érvényesítettek, konfirmáltak, bérmáltak, feladtak alsóbb rendeket. Tehát itt megjelent a két egyházalapító Magyarországon is az 1930-as években. Aztán ekkor történt az, amikor a Krisnamurti azt mondta, hogy ő felosztatja a körülötte levő történetet, és akkor itt is, ez is szakadást okozott a teozófiai társadalaton belül is, szakadást okozott az egyházon belül is. Tehát itt akkor ezután volt egy ilyen hosszabb, a látogatás követően volt egy hosszabb szünet, amikor nem voltak Magyarországon események, mert nem volt, aki ezt vigye, legalábbis a tudomásom szerint. Aztán a második világháborút követően indult újra a történet. Egy érdekesség az ókatolikus egyház szerepét figyelembe véve, a kezdeti gondolataimat folytatva, tehát az ókatolikus egyház kevés figyelmet fordít gyermekére, idézve a gyermekére a szabadkatolikus egyházra, kivéve néhány kifejezetten magyar vonatkozású eseményt. Melyik? Ja, bocsánat, hogy egy elírás van. Ma próbáltam gyorsan befejezni ezt a prezentációt. 1949-ben az ókatolikus egyház elfogadta, hogy egy szabadkatolikus püspök, védőpüspök szenteljen föl itt Magyarországon egy ókatolikus püspököt, dr. Deák Vidort. Majd a úgymond a legsötétebb kommunizmus korában, 1950-ben pedig ezt, amikor nem tudott jönni kívülről szentelő püspök, akkor ezt a kölcsönt az ókatolikus egyház visszaadta azzal, hogy Deák Vidor viszont felszentelte Rácz Zoltánt szabadkatolikus püspökké. Aztán volt még egy úgymond ilyen érdekes, még mindig azt mondom, mi vagy részese voltam egy ilyen érdekes közjáték itt 2012-ben, amikor 2000-ben megszűnt itt Magyarországon szintén a szabadkatolikus tevékenység, úgymond, és 2012-ben pedig egy ókatolikus missziót vállaló teljesítő püspök felajánlotta a segítségét, összehívott minket, úgymond ilyen még szabadkatolikus érdekeltségű embereket, felajánlotta a segítséget, hogy újraindítsuk a szabadkatolikus egyházat. Tehát én ezt is egy ilyen úgymond láthatatlan közbejárásnak tulajdonítom, hogy azóta, az eltelt idő óta gyakorlatilag most 2016-ot írunk, és újra beindult a tevékenység teljes erővel. Magyar püspökökből hármat is nyilván tartunk. Az egyik az, akit az előbb említettem, amikor tehát dr. Rácz Zoltán, szabadkatolikus püspök, akkor a másik püspökünk az Tamásnak az édesapja, Martinovics Ernő, 1957-ben szenteltek itt püspökké Magyarországon, az 56-os események után, tehát ez is érdekes, hogy akkor is olyan történet volt, hogy szükség volt egy ilyen beavatkozásra, vagy egy ilyen szentelésre. Egyébként Tamás rendelkezésünkre bocsájtott egy leírást, volt magyar tisztánlátó is, aki ott részt vett ezen a püspök szentelésen, és gyönyörű leírást adott, hogy mi is történik ilyenkor egy püspök szentelés alkalmával a láthatatlan világokban, és az angyalok hogy segítik ezt az egész tevékenységet. Le is fordítottuk angolra, és ki is küldtük az egyház központjában, és ott is gyakorlatilag sírva fakadtak tőle a gyönyörűségtől. Aztán pedig volt egy Letenóczky Ferenc nevű püspök, aki 1960-ban Hollandiában szenteltek püspökké. Ő 1994-ben hunyt el. Én 1994-ben Reichel László segítségével csatlakoztam az egyházhoz. És 1997-ben Bécsben szenteltek a diakónussá. Ő volt Reichel László, a teozófiai társulat előző vezetője. És mivel 94-ben meghalt a magyar püspök, ezért Ausztriában lévő Rudolf Hammer nevű püspökhöz kellett ki járulni ahhoz, hogy az alsóbrendek után, Magyarországon megkapott alsóbrendek után a köztes fokozatot, tehát a felsőbbrendek és az alsóbrendek közötti köztes fokozatot, az adjunkus fokozatot megkapjuk ketten. Akkor aztán Reichel Laci bácsi 2000-ben elhunyt, akkor Tamás celebrált egy lekviem misét, még szintén Rudolf Hammer részvételével itt Magyarországon, ez Laci bácsiknek a lakásán kialakított kápolnában. Aztán 2001-ben azt hiszem Rudolf Hammer is eltávozott a magasabb, tehát nagyon viszonylag gyorsan utána Rudolf Hammer is se volt már elérhető, és innentől kezdve nagyjából megszakadt a kapcsolat a Szabad Katolikus Egyházzal, és Magyarországgal megszakadt a kapcsolat a Szabad Katolikus Egyháznak, úgymond. És akkor 2012-ben történt megint ez az érdekes beavatkozás, hogy egy magát ókatolikusnak mondó püspök felajánlotta, találkozott egy vallástörténésszel, aki ismerte a Tamást, és akkor így összejött egy találkozó azzal, hogy ő felajánlja a segítségét arra, hogy újra beinduljon a Szabad Katolikus Egyháznak a tevékenység Magyarországon, és ott hirtelen szintén összegyűltek azok az emberek, akik aztán ezt tovább tudták vinni, attól függetlenül, hogy a maga a püspök viszonylag gyorsan kiszállt ebből az egész történetből. De most ott tartunk, hogy 2016-ban, most februárban már újra vissza tudtuk kapcsolni az egyházat a nemzetközi vérkeringésbe, és részt tudtunk venni Ferivel a 100 éves évfordulót megünneplő eseménysorozatokon, és én ott megkaptam a diakonus szentelést egy ausztrál püspök kezétől, de így gyakorlatilag találkoztunk nagyon sok püspökkel szerte a világon. Dél-Amerikából voltak ott, Brazíliából, Argentinából, Ausztráliából voltak ott, Európából voltak több helyen, Amerikából voltak több helyről. Tehát így gyakorlatilag hivatalosan is visszakapcsoltuk a Szabad Katolikus Egyházba a Magyarországot, és aztán pedig 2016. szeptember 11-én papszentelés is volt itt Magyarországon. Akkor már maga az elnök püspök látogatott ide, aki most az egyházat vezeti, és gyakorlatilag innentől kezdve teljesen hivatalos a kapcsolatunk, és szemtől szembe ismerjük egymást. Napjainkban pedig egy lakás kápolányi úgynevezett oratóriumban tartjuk a szertartásokat, ami Feri lakásán van, és szerintem innentől kezdve akkor át is adom neki a szót, hogyha...
És ha még van idő. Tehát valóban ez a 2012-es találkozó, ez igen érdekes volt, mert én ugyan nem tudtam rajta részt venni, de tudtam róla, hogy lesz, és azonnal értesültem is, hogy mi volt, és ez a püspök, hát engem is kérdezgetett, hogy most mit csináljunk, mit lehet tenni. És legközelebb tartott egy szabad katolikus szertartású misét, amin én akkor részt vettem. Elnézést kérek, Heiser Ferenc vagyok, és én ugyan nem vagyok teozófus, viszont valamikor római katolikus pap voltam. Onnan azért léptem ki, mert megházasodtam. És ez még 1983-ban volt, tehát nagyon régen. 2012-ben ugye találkoztunk Tamásékkal és a maradék szabad katolikusokkal. Akkor én már ismét megházasodtam, és semmiféle papi tevékenységet nem végeztem. Úgy gondoltam mindig magamra, mint egy pap, de hát miután én önszántamból és boldogan hagytam ott a római katolikus egyházat, ugye házasság okán, ezért úgy döntöttem, hogy én soha nem akarok. Nem, tehát ha ők engem eltiltottak, akkor én nem akarok misét mondani. Nem volt egyszerű, de végül is így volt. És akkor legközelebb vasárnap volt egy szabad katolikus liturgia, amin én ott voltam, és ámultam a gyönyörűségtől. Ilyen szépet én még nem láttam. Nem vagyok már olyan nagyon fiatal, de ahhoz viszont fiatal vagyok, hogy a régi misékről vannak emlékeim, de nem tudtam róla semmit. A régi római katolikus misékről. Én már ugye úgy nőttem föl, hogy elsősorban egy ilyen protestáns jellegű közösségen van a hangsúly, és nem a szentségen. Ekkor volt a szabad katolikus mise bemutatás, és hát egyszerűen ámultam, és odafigyeltem, hallottam, és olyan mondatok hangoztak el, amire először azt mondtam, hogy hú, na hát, ha én misét írtam volna, biztos így írtam volna meg. Elég nagyképű kijelentés egyébként, ez kiderült gyorsan. Tudnék, ahogy teltek a hetek, és nagyon, nagyon nagy szerencsém volt, mert rögtön egyrészt megjegyeztem ezeket a mondatokat, és aki tartotta a misét, annak nem voltak fontosak. Mondok egy példát. Van a misében egy ima, és most könyörögjünk az ismét megszületőkért és leendő édesanyjukért. Úristen! Hát én már nem tudtam másképp elképzelni az életet, csak reinkarnációs módon. És itt valaki megfogalmazta helyettem. Neki nem volt fontos, azt mondja, Feri, neked ez fontos, akkor ezentúl így mondom a misét. Megköszöntem. Ez óriási nagy dolog volt. És több ilyen hangozott el a Szentmisében. Na most, persze nem csak anekdótázni akarok itt. Elsősorban, mint látjátok, rendes, szabad katolikus papnak öltözködtem. Talán soha nem voltam még így beöltözve utcán, és nem voltam még kívül. A fekete színt a szabad katolikus egyházban törölték. Ugyan az öltönyön fekete, de mondjuk ez hagyományos. Amint látjátok, a papi ruha színe is, majd föl lesz kapcsolva a lámpa, ilyen kékes lila. Rendkívül elegáns. Egyébként hát a kékes, az igazi spirituális szín. Ezt egyéb spirituális gyakorlatokban tudjuk. Ez a spirituális szín. Érthetetlen, hogy miért egy kisebbségnek kell erre rájönni, és miért egy kisebbségnek kell alkalmazni. Na most, a papok is kapnak egy keresztet, és az első kép, amit figyeljetek ide, sokkal nehezebb a négykezes zongora darab, mint a kétkezes. Ezt, ami itt van, installáció, ezt ketten csináltuk, bár magát a számítógépes munkát Karcsi, de sok átfedés van, mert ráadásul az elmúlt héten velem valami olyan dolog történt, amiről néhány szóval fogok beszélni, de nem tudtunk igazából egybe dolgozni, ezért lesznek átfedések. Ezt nem említette a Karcsi. Nézzetek oda. Kereszt. Középen van az a kereszt, amit mi ismerünk. Belevésődött az agyamba. Sic Deus dilexit. Így szeretett az Isten. Ott van középen, látjátok? Ha láttátok a Passió című filmet, szenzációs film volt. Kivéve azt a negyed órát, ahol úgy túlharsogta a szenvedést, hogy gyakorlatilag belenyomódott az agyába annak, aki látta, és nem tudott tőle megszabadulni. Materialista. Lett a film emiatt. Van nekem egy kedvenc szerzőm, aki kalibrálja ezeket, a többek között a filmeket is. A Passió jelenet nélkül egészen magas szintűen sikerült a film. A Passió meg ide lehúzza. Nézzetek oda! Ilyen a római katolikus kereszt. Tudjátok, a korpusszal van kereszt, és a korpuszon, ha minél jobban, hát szenzációs oltárképeket ismerünk. Hát mint művészetet szerető, vagy mint képeket kedvelve látjuk. Ez. És akkor én mit hallok, amit ugye én naívan úgy gondoltam, én így írtam volna meg a misét. A szabad katolikus kereszten nincs korpusz. Tudtam is csinálni azonnal a kápolnánk számára egy szép keresztet. Szimbolikusan kövekkel elláttam, ilyet én is tudok csinálni. Tudnék, hát nincs Jézus föld. Jézus Krisztusnak nem a szenvedés a legfőbb identitása, hanem a föltámadása és a példaadása. De használunk mi is a szabad katolikus egyházban, egyébként használunk korpuszt, de nézzetek, a dicsőséges Krisztus király. Na így lehet. Ilyet én nem tudom csinálni, ezért nekünk olyan van, mint ami a másik oldalon van. érdekességképpen mutatom ezt a képet, szabad katolikus teozófus tisztánlátók, hát ez a Ledbitternek a köre, ugye ők ilyennek ábrázolták a földi életben megjelent legfőbb mestert, Krisztus mestert, Jézus Krisztust. Szabad katolikus specialitás, hát a sorsnak a nagy kegye folytán elég sok szabad katolikus templomot láttam már, ez a kép mindenhol ott van. Tehát ez volt hát az első, igen. Hát igen, az üres sír. Tudjátok, egyetlen egy bizonyítéka van Krisztus föltámadásának, az, hogy a sír üres. Tehát a keresztek. Karcsi, kapcsolja, légy szíves, hát ha van olyan. Igen, igen. A szabad katolikus egyháznak vannak az alap... Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok szabad katolikus tanítás van írva. Ezek közül mondjuk a lényeg, az alapelvek, ami nem tudom, 8 pontból áll az alapelvek egyébként. És mi volt az, ami na miért van szükség a szabad katolikus egyházra? Az alapelvekből kiderül, hogy miért van rá szükség. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon futva és csak egy-egy szempontot megemlítve. Azt mondja az alapelvek első pont, határtalan, örökkévaló, transzcendens és immanens Isten. Ez fantasztikus dolog. Tudjátok, amikor Karcsi említette a Platont, meg említette az Arisztotelészt. Az arisztotelészi filozófia következménye az, hogy az Isten ott van, én pedig itt vagyok. Az Isten Isten, én pedig én vagyok. Ennek egyenes következménye az is, hogy az Isten, bár a Bibliában benne van, hogy az Isten saját képmására teremtette az embert, képmására, igen. De miben? A szabad katolikusok belevitték az embert az Istennel való egységbe, tudni illik, az Isten immanensít is. Itt van. Halottak napja okán előszeretettel osztom meg Ledbitternek, fantasztikus szép írása van, vigasztaló írása a gyászolókhoz. Tudjátok, amiben ragyogóan fejti ki azt, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a halott az nem ott van, a halott szelleme, a halott. Itt van, az Isten az itt is van. Egyébként pedig legfőképpen ugye a szívünkben van. Na majd nézzük tovább. Az Isten, itt van, igen. Isten lényegében létezése nem szűnhet meg. Igen, tehát az ember, aki isteni, Isten lényeggel bír, annak a létezése nem szűnhet meg. A római katolikus egyházban csak akik tanítottak a léleknek előző létezéséről, hát ezeket eretneknek nyilvánították. Közülük talán, aki érdeklődött ez irányban, nyilván Origenész nevével találkozott. Ő pusztán annyit mondott, hogy a lélek preexisztens módon létezik. Tehát nem akkor születik meg a lélek, mikor a test, hanem a lélek már megvan előtte. Na, megtalálták az okot, ami alapján kiközösítsék, ebből kifolyólag a tanítását is kiközösített. Lehet, hogy messze kell állnom. Akkor Jézus Krisztus egy külső világbeli Jézus a Krisztus egy külső világbeli megnyilvánulása volt egy belső világbeli lénynek. Tudjátok, most már 3 éve hétről hétre mondjuk a misét, és hétről hétre megyünk végig az egyházi éven, amit a nagy mestereink szépen fölépítettek, átvették a római katolikus hagyományt, csak egy újfajta tartalommal töltötték meg. Krisztus megjelent Jézusként itt a földön, azért, hogy olyan példát mutasson nekünk, amivel mi is évről évre egy kicsit emel, följebb lépünk, és aztán az életek folyamán legvégül, na, akkor lesz az utolsó ítélet, amikor mindenki eléri ezt a szintet, és visszatér az isteni lényekbe. Hát igen, karma törvénye is egyértelműen benne van. Nincs kivétel, na hát itt a teozófusok, na erről aztán végképp nem akarok semmit sem beszélni, teljes mértékben a teozófus tanítást átvette, benne van a szabad katolikus tanításban. Isten, igen, és akkor hát nagyon fontos, többek között miért nem politizált soha a szabad katolikus egyház? Azért, mert aki egyébként a tanítására hallgatott, az abszolút és biztos felszólítást követelményt kapott az ember szeretetre. A szabad katolikus egyház és az alapító atyák úgy gondolták, nem pártokon keresztül kell, hanem az embereken keresztül kell megváltoztatni a világot, és egyértelműen felszólít mindenkit az ember és Isten szeretetre. Ez nagyon kedvencem, ugye ez a horizontális és vertikális sík. Klasszikus megfogalmazás az emberről, hogy valamiképpen minden, hiszen Isten, és egyébként pedig társas lény. Hát, talán a kereszt azért is maradt meg, mint szimbólum, ugye, mert ábrázolja ezt a... Hát a hétszentség tisztelete, na most, bizonyára többen tudjátok, de azért néhány szóban, mit jelent az, hogy katolikus a kereszténységen belül? Katolikus, aki az apostoli jogfolytonosságot tartja, majd lesz róla szó, aki a transzszubstanciációt vallja, tehát a kenyérben és szőlőlében a valóságos jelenlétét a szellemi Krisztusnak. Tehát a transzszubstanciáció oltári szentség, és igen, most egyelőre más nem jut eszembe. Na most a hétszentség, a hétszentségnek a hite természetesen. Tehát katolikus, aki a apostoli jogfolytonosság, transzszubstanciáció és a hétszentségnek a hite. Na most. Számunkra ugye a katolikus az elsősorban római katolikust jelent. Igen, a római katolikusok is ezeket hiszik. Ők még több dologgal egészítik ki, de most nem róluk beszélek, hanem magunkról beszélek. Na most a hétszentség tisztelete, Karcsi felsorolta, és nagyon helyesen felsorolta. Na most, én római katolikusnak lettem keresztelve. 4 napos koromban lettem megkeresztelve, ezt az elmúlt héten meg is tudtam. Azóta viszont már, ugye, mint szabad katolikus pap, szintén kereszteltem, és kiderült, hogy a szabad katolikus részről van többlet a római katolikus kereszteléshez képest. Például a keresztelésben az, hogy egy angyalt rendel a keresztelendő mellé. Őrangyal, de erős módon egy angyalt kap a megkeresztelt. Na most ezért szubkondíció, nem ugye ez a kifejezés, feltételesen, aki szabad katolikus szeretne lenni, az feltételesen megkeresztelik. Ha akarja. Én, mint aki kértem, hogy engem a szabad katolikus egyház vezetője, aki ott van, ez a bizonyos Graham Bale, írtunk egy levelet neki, akkor még ugye erősen Karcsi támogatásával, hogy szeretném, hogyha fölvenne engem a szabad katolikus papok lajstromába, hát nyilván levelezés volt, megtette és megbízott engem, hogy misézek, akkor még én miséztem. Most jött el az idő arra, hogy azt mondta, légy szíves, gyere ki, és ezeket a feltételes módon korrigáljuk mi ezeket a dolgokat, úgy hozzuk rendbe. És az elmúlt héten ezért nem voltam itthon, hanem számomra hát most én repkedek az örömtől, hát gyakorlatilag ott voltam a centrumba, és mindenben korrigálás történt. Fantasztikus dolog. Na most hát a hétszentség, igen. Az egyházi rendekben nagyon nagy különbség van. Na most ez azért, ne felejtsük el, 16-ban alapították a szabad katolikus egyházat, akkor még a régi típusú római egyház működött. Na most már akkor is volt mit hozzátenni, na most a mai gyakorlathoz képest aztán rendek. Alsóbb rendek, felsőbb rendek, a egyházon belül. Én a római katolikus egyházon belül olyan avatásokat nem kaptam meg, mint például exorcista. Na most, mi, akik szellemi világgal foglalkozunk, hát most nem fogok ebbe belemenni, de a mai római katolikus szentelési rendben nincs benne. Van néhány elv, Balducci, Páter, meg ilyenek, na most hát azoktól mentsen az Isten egyébként, szerintem. Vannak, akik foglalkoznak vele, de, tehát kiegészítés, szubdiákónus, alszer pap. A mai római katolikus egyházban ilyen már nem szerepel. Nem véletlen. Az alszer pap először is ugye már fehér albát kap, plusz megkapja ezt a bizonyos manipulust, jelzésértékű, ugye, hogy ő már azért le van foglalva. Nem volt. Na, engem a múlt héten Graham Wale, a szabad katolikus egyház vezetője, az minden korrekciót, minden korrigálást elvégzett. Na, itt van, én ezt még, ott van egyébként a feleségem és a gyerekem, ezt nem tudjátok elképzelni, hogy ez milyen nagy dolog egy római katolikus léthez képest. Óriási dolog, és milyen természetes. Ja, itt fel is, fel is van sorolva a szentségek, rendben van. Szent házasság. A szabad katolikus egyház elfogadja azt, hogy valakik között a szeretet megszűnik, és elfogadja azt, hogy új szeretet létesülhet, és látjuk, naponta halljuk a híreket a római egyházból, hogy ez valami óriási, óriási gond, és keresik a megoldást, egyelőre nem találják. Egyházi rendekben igen, a papok és a püspökök is házasodhatnak. Megszűnt ez a nemi központosság, nem csak a nemiséggel való foglalkozás a bűn, sokkal nagyobb bűnök vannak annál, mint tudjuk. Igen. A teozófusoknak is ugye a célja az igazság. A szabad katolikus egyháznak is a célja az igazság. És hívjuk, az igazság keresőket hívjuk. De nem kívánjuk meg, hogy a tantételeket elfogadják. Mindenkit szeretettel lát a szabad katolikus egyház. Mást hisz? Rendben van. Ha elfogad bennünket olyannak, amilyennek mi deklaráljuk magunkat, az nekünk elég. Az nekünk elég, kivéve természetesen azokat, akik a egyházi rendet fölveszik. Tehát nekem, én teljes szívvel és teljes odaadással elfogadom az alapelveket, a bővített alapelveket, stb. Na most ugye azt mondtam, hogy na én ilyen misét írtam volna. A gyakorlat folyamán kiderült, soha nem tudtam volna megírni ezt a szöveget, amit hétről hétre elhangzik. Kimeríthetetlen erejű. Vannak hozzátételek, én azt veszem észre, hogy feltételezhetően a magyar teozófiai társaság és a szabadkatolikus egyházban a sok azonosság miatt mi például hétről hétre imádkozunk azért a társulatért, amelyet akarata létesítésére hozott létre a Földön az, akihez imádkozunk. Ugye? Tehát, és számtalan ilyen van. Nagyon erős szöveg. Hát hallatlan. Na most, valóban, ahogy a Karcsi mondta, a Wedgwood egy zeneileg képzett ember volt, és leválasztotta a szabad katolikus egyház zenéjét a római katolikus zenéről. Igen, nekem nagyon érdekes az én fülemnek, mert volt egy társunk, aki viszont nagyon-nagyon a római gregorián zenét hozta, és éreztem, hogy a mi zenénk az más. Ha egyszer valaki ezt a... Hát bizony, a glória az valami olyan szenzációs módon van megzenésítve. A Tantum Ergo Szentségben elképesztő, olyan magas szinten van tényleg boldogság énekelni ezeket a dalokat. Általában emlékszem, még magamra is emlékszem, szóval, hogy úgy inkább mondani, most már inkább éneklem. Egyébként sokkal méltóság teljesebb. Feltéve, hogyha van akinek jobban mondjuk szavalja, tehát a Wedgwood tehát egy speciális zenét hozott, inkább anglikán, angol szász jellegű, tehát itt aztán bejönnek nagyon nagy himnusz, van egy nagy himnusz gyűjtemény, amiben vannak a protestáns egyházak himnuszai is. Benne vannak szerencsére az elődeink, és főleg az, akit említett az első püspök, Rácz Zoltán, szenzációsan is rengeteg fordítást, elképesztő munkát végzett, fordítói munkát. Na most már megvannak a kapcsolatok, most már dallamokkal össze tudjuk kötni, úgyhogy most már mi is a szertartások előtt, közben, végén már tudunk énekelni himnuszokat, nekem nagyon tetszik. Nézzük meg, hogy van-e még valami, amit... Aha, ja, hát itt a hasonlóság a római katolikus egyházzal, meg különbség, ugye, hát erről volt szó, nagyon fontos, ugye, tehát a reális jelenlét az oltári szentségben. Tudjátok? Hit, misztérium. Van egy alapvető társadalomtudományi könyv Max Webernek, a protestantizmus és a kapitalizmus, protestáns etika és a kapitalizmus kapcsolatáról. Bizony, amikor tiszteletem Luther Mártonnak, ugye pont most kezdődik az 500 éves évforduló, azt, amit ő korrigálni akart, csak nem úgy korrigálta, mint a szabad katolikus elődeink. Szóval nem is, és főleg a Calvin, ugye elvitte a demitologizálás szintjére a vallást. De ezzel pusztán csak azt mondom, hogy a protestáns testvérek ugye a misztikumot azt kitették, kivették. És a római katolikus egyház velünk szemben, akik ugye a régi ritust tartottuk meg, ugye azáltal, hogy egy ilyen színházat csináltak a templomból. Arra gondoltak a II. Vatikáni zsinaton, hogy hát, ha protestánsokat megnyerünk, ma már azt mondják, hogy nem, hogy protestánsokat nem nyertek, meg veszítettek katolikusokat vele, de ez az ő véleményük már. Csodálatos templomot avattak, szenteltek most Gazdagréten, hosszú-hosszú évek után. Hát úgy néz ki valóban, mint egy színház. Ilyen lelátók, hogy néznek le az oltárra, és... Na jó, hát így... Igen, Mária tisztelet. Az eredeti Wedgwood Letwitter féle szöveg volt, abszolút Mária tisztelet volt, de érezhető volt egy igény, tudnék, hát ugye Mária, mint a világanya, így is szerepel. És szintén, mint ahogy a Krisztusról is van egy tisztánlátók által lerajzolt kép, ugyanígy van a világ anyáról is, van Máriáról is. Nagyon nagy tisztelet, és volt szerencsém megismerkedni a szabad katolikus rózsafűzérrel, hogy a hét sugár, teozófiai hét sugár, hét tizedből áll. Az üdvözlégy Máriának csak az első részét mondjuk, amit az angyal mond. A második részét az asszonyunk Szűzmálő Istennek, azt már hozzátétel. Azt nem mondjuk. Fantasztikus, erős. Szóval annyira erős, tudjátok, ez olyan, mintha megfürödnél valami olyan dologba, ami neked nagyon kedves. Mint hogyha olyan mellett vagy, ezt a hatást tudja produkálni. Hát havonta mondjuk egyszer-egyszer, hát egy fél órával mondjuk hosszabb a szertartás, amúgy sem rövid. Bizony most már lassan olyan, inkább másfél, közelít már a két órához egy-egy mise szertartása. Nem tudom, hogy az a néhány ember, aki jár, meddig fogja bírni, de elkötelezettek vagyunk, úgyhogy csinálni fogjuk. Ugye, hát azt mondja, ferences módon, valóban a héttized, a római egyház inkább ezt a dominikánus módon az öt tizedes rózsafűzért imádkozza. Nézzük meg tovább. Igen, különbségek, igen, hát ez már inkább érdekes, ugye? Tehát a hitet, hogy én magam hitét valósítom meg, ugye? Vagy a hivatal mondja meg, hogy mit kell hinned. Például, ugye? Akkor hát a népnyelv mondjuk megtörtént, de addig, míg mondjuk a római katolikus egyház tényleg szinte olyan, mint hogyha kidobták volna a nem újszülöttet, régi dolgot, de kihajították volna az ablakot, és próbáltak olyat csinálni. Hát én, aki ismét találkoztam a régivel, azt mondom, hát ez ilyen óriási hiba volt. Szóval valami olyan mélység van benne, mint amilyen különbözőség mondjuk egy periódika, mondjuk katolikus periódika, meg mondjuk keresztes Szent János misztikus írása. Ez a különbség a dolgok között. Nálunk, aki komoly szándékkal nem elfogadja azt, hogy mi így gondolkodunk, és elfogadja azt, hogy az a szentség az ő javát szolgálja. Nem, szóval, hogy mondjam, miután általános bűnvallás van a szabad katolikus szentmisében, lehet fülgyúnást is végezni, nem szokás, ezért mi úgy tekintünk az oltári szentség vételére, mint arra szerre, ami az én javamat akarja. Szóval én leszek attól jobb. Én nem tudom azt tönkretenni. Nincs kézbe áldozás. Szóval tudjátok, nem véletlen a papnak, nem véletlen az ujjait kenik meg szent olajjal. Ez azért történik, mert ezzel nyúl hozzá. És addig zárva tartja. A profanizálás lehet vinni a profanizálást, meg fog szűnni a vallás. Megszűnik a titok. Igen, hát itt van arról szó, ugye, hogy az arról van szó, hogy felemel a szertartás bennünket, és az örömünket erősíti, és azzal dicsőítjük az Urat, és nem azáltal, hogy hát tényleg, szóval azt hiszem a gyereknevelés egyik legnagyobb feladata az, hogy tudod megóvni, hogy tudod azt a kicsi növekvő lényt megóvni attól, ahogy például én fölnőttem. Szóval tényleg minden bűn volt. Minden bűn volt. Nem tudok a mai napig se. Nem nagyon lehet erről leszokni. Nem nagyon. Nagyon nehéz erről leszokni. Nagyon nagy, a tudatosodásnak egy magas fokára kell jutni, hogy ezt erről az ember le tudjon szokni. Hát a papnőtlenségről nincs mit mondani. Tehát ez teljesen világos. Várjuk az eredményt, hogy mikor lesz ott is változás. A szabad katolikus egyházban megtörtént. Egyébként nem nagyon tudok nőtlen szabad katolikus papról. Ugye a keleti egyházakban az van, hogy ott a papok házasodhatnak, Aki viszont nem házasodik, az szerzetes lesz, és hát a görög katolikusoknál is ilyen rossz májúan rögtön megpecsételik, püspök akar lenni. Ugye? Azért nem házasodik. Na, hát ez nálunk mondjuk már nincs. Szerencsére nálunk gyakorlatilag bárki lehet. Na most, szertartások a szabadkatolikus egyházban. Fölírtam őket. Hát ezt annyira közbeszédben benne van ez a mise elnevezés. Ez annyira rossz elnevezés, tudjátok? Szent hálaadás, az eucharisztia. Az azt jelenti a hálaadás. Szóval a mise, missa, van a végén az, hogy mi is meg, a szabadkatolikus egyház megvan az ite missa ezt. Ezt úgy fordították a római katolikusok, hogy a Szent Mise véget ért, menjetek békével. A szabad katolikus magyarázat szerint, amikor az Úr legyen veletek, mondom a hívek felé, a hívek ezt megerősítik, visszafordulok az oltárhoz, és az ott jelenlévő segítőket, elsősorban angyaloknak, az angyalokat bocsátom el. Az ite, menjetek! Na most, hálaadás! Nekünk is a köznapi beszédünket is gyakorlatilag hozzá kell igazítani. Szóval nekünk is, persze, most tanuljuk mi is, hát látjátok, 2012-ben találkoztam vele, ellenállhatatlan élmény volt, 2013 tavaszán bejelentettem a közösségnek, hogy én reaktiválom magam, ez egy elég rosszul hangzik, de hát boldog volt mindenki, és kilépésemnek 30. évfordulóján napra mutattam be az első szabadkatolikus szentmisét. Fantasztikus kegyelem. Fantasztikus kegyelem, de hát a beszédet oda kért, hálaadás, eukarisztia. Na most, nézzétek meg ezt a jelenetet. Minden benne van, ami egy szentmisében történhet. Amikor a szentség fölmutatja a karcsit szentelő ausztrál püspök, nézzétek, a diákonus megfogja a miserőját, a szubdiákonus megfogja az övét, nézzétek meg a szolgá, a szervereket, a segítőket, fizikai módon mutatjuk, fölemelik a gyertyát, hozzáemelik, látjátok? Nézzétek meg ezt a csodálatos képet. Hát ilyen történik az átváltoztatás. Más ez az átváltoztatás. Ez nem színházi előadás. Ennyit a szent hálaadásról. Ünnepélyes áldás szentséggel, hát ilyen szépet, ilyen szép szertartással én még nem találkoztam. Mint ez az ünnepélyes áldás szentséggel. Ledbiter mondja, hogy úgy képzeljétek el ezt, amikor a monstranciában az oltári szentséget a pap fölemeli, mint amikor egy ilyen ködös tengeren, ködös vidéken, tudjátok, egy ilyen egy fényszóró így belevilágít, és amelyre világít, az megvilágosodik. Elképesztően gyönyörű. Hát, fantasztikus. Tovább. Gyógyító szertartás. Nézzétek csak, volt egy vendégünk, magyar édesanyától származik, boldog volt, hogy mi is magyarok voltunk és találkozott, jött is hozzánk, már kétszer volt, mint vendég. Nézzétek, püspök, gyakorlatilag az van, hogy olajjal a pap, ott éppen én voltam az, olajjal ugye megkeni azt, akinek szüksége van erre a gyógyító kenetre, majd a végén, hát mint egy villámütés, tudod, mikor a pásztor botját ráteszi a fejére. Na, ezt érdemes megtapasztalni egyszer. Rózsafűzérről beszéltem, reggeli, ma estém, ez a Prima, hagyományos latin névem, vagy vesperás, az estéma. Gyönyörű dallammal, gyönyörű szöveget, annyira szép, komolyan, hogy annyira szép, hogy gyönyörű. Na most, van-e még slide, van-e még kép? Ezt ismerjük, ezt igen, és akkor miután ugye ez egy házban, egy viszonylag nagy helyiségnek egy elkülönített részén van, amit mi kápolnának neveztünk, nem tudtuk, minek nevezzük, és akkor az elnök püspök mondta, hogy ó, hát ez mikor itt volt, hát igen, na ilyen az oratórium. Akkor ez legyen oratórium. Na, de mi legyen a neve, és akkor, hát én nekem egyrészt a kép alkotója nekem nagyon nagy mesterem Rembrandt, másik pedig Szent Simeon a próféta. Aki ismeri a Szentírásból ezt a történetet, mikor magához veszi a gyermeket, az megérti, hogy miről van szó. És amikor itt volt a elnök püspök, az ő tiszteletére avatta föl. Ez nem szentelés, az ő tiszteletére. És így most Szent Simeon a próféta oratórium az elnevezése a mi kis kápolnánknak. Igen, itt szabadkatolikus weboldalak, nagyon sok weboldal van, én azt mondom, hogy azt kéne megjegyezni, igen, ezt. The Liberal Catholic Church.org szervezet. Na most, ha arra az oldalra bárki rámegy, onnan minden országnak az oldalát onnan el tudja érni. Jó, tehát van bőven fönn anyag, igen, menjünk, hogy van-e. Jó, irodalomjegyzék, ezt majd el tudjuk olvasni majd a szlájdon, ami mellékelve lesz az előadásról. Még mielőtt, hát szabad katolikus egyház, Isten bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre, jöjjön el a te országod, ad veniat regnum tuum, jöjjön el a te országod. Ez a szabad katolikus szimbólum, jelvény, és igazából ennek is ilyen a színe, ennek nem fekete. Na most azt szeretném mondani, hogy mi úgy döntöttünk a kis közösség, hogy most látom azt, hogy a találkozót, amit Adrien nem mostani héten, hanem a következő hét szerdára, ugye, akkorra tűztétek ki. Lehet, hogy ugye itt a szent sokaság lesz, vagy nem is tudom micsoda, itt a programok sokasága, de az előtte lévő kedden mi tartanánk egy gyógyító szertartást este, és egy ünnepélyes áldást. És ez is fönn lesz majd egyébként a honlapon is, szeretettel látjuk azokat, akik oda eljönnek, meg tudják tapasztalni, és másnap Adrienéknél már egy sokkal másabb szempontból lehet majd mondjuk beszélgetni. Na most tehát ugye az 18-a szerda, vagy... Jó. Tehát a szerda előtti napon, na most, honnan tudhatjátok meg a címet, ez is majd ott a szlájdhoz majd legyen hozzátéve, jó? A szlájdhoz majd legyen hozzátéve. Nem tudom, fél hét talán az jobb, mint a 6 óra, mert 6 óra talán még korán, nem? Hát igen, Anna, neked nem. Talán azt hiszem, hogy fél hét. Ez a gyógyító szertartás és az ünnepélyes áldás, ez legalább 1 óra. 1 óra csoda. Jó? Köszönöm szépen Karcsi nevében is a figyelmet. Én is köszönöm szépen a figyelmet. Akkor a cím is meg lesz, föl fog kerülni majd. És hogyha van kérdés, akkor teozófus részről egyértelműen Karcsi fog arra választ adni. A római katolikussal való kapcsolatról mondjuk azt én magam is látom. Ha van kérdés, akkor hallom.